Igen, tisztelt egyházi és világi hatalmasságok, kedves barátaim! Az idő miatt így rövidebb, mint felsorolni. Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, hogy szólhatok a szórványüggyel kapcsolatban. A mi gyülekezetünk Bács-Kiskun megye közepén van, Bugacpuszta alatt, 16. éve szolgálok egy olyan helyen, körzetben, ahol 30 kilométeres körzetben néhány száz református lélek él, és a szórványok ügyével a magam gondjai, bajai miatt kezdtem el foglalkozni, a magam kérdései miatt, és szeretnék mindjárt az első gondolatban köszönetet mondani azoknak, akik ebben a munkában a 4 év alatt beszélgetésekben, előadások során segítségünkre voltak, az őrségtől Baranyán, Budapesten, Debrecenen, Sárospatakon át egészen Szatmárig segítettek, támogattak, imádkoznak értünk, áldjon meg őket ezért az Úristen. Mindjárt az első nagy felismerés nem is olyan nehéz és nagyon kézenfekvő volt. A szórvány helyzet sokkal jellemzőbb a mi magyarországi református egyházunkra, mint sem azzal szembesülni szoktunk, és ez ered abból a tényből, hogy Magyarország önmagában is egy szórvány ország. Hogyha 2001-es év statisztikai adatait megnézzük, akkor látható, hogy Magyarországon van jó 3000 település, 3000 településen oszlik meg a 10 millió lakos, ez átlagban 3000 főt jelent, de természetesen nem 3000 egyforma település van Magyarországon, hanem a települések alig 14%-án lakik a lakosságnak a háromnegyed része, és több mint 2700 településen lakik a lakosságnak az egynegyede. Ez a fajta aránytalanság megjelenik az egyházi berendezkedésben is. 2050 településen kevesebb református van, mint az Egyszem Debrecen 17 gyülekezetében, vagy egy másik ugyanilyen összehasonlítás, hogy Budapest környékén, Budapesten is 25 településen ugyanúgy 300 ezer református lélek van, mint 1100 olyan településen, ahol legalább 70-en vannak, tehát ha más nem, évente egyszer lehetne értük tenni valamit, vagy lehetne foglalkozni velük. Megbonyolítja ezt az aránytalanságot az, hogy amíg Budapesten és környékén a 300 ezer lélekre körülbelül van 100 templom és 200 lelkész, addig országosan az 1100 településen valószínűleg ennek a háromszorosa van, és nagyon nehéz eldönteni a hangsúlyoknál, támogatásoknál, figyelemnél, hogy most a települések, a lelkészek, a templomok, a gyülekezetek számát vegyük-e figyelembe. Tehát a fő megállapítás az országosan, hogy az egyházunk sok kicsi és kevés nagy gyülekezetből áll. Alulnézetből ez úgy néz ki a népszámlálás statisztikai adatai alapján, hogy a reformátusok Magyarországon a területileg csupán az ország területének 11 részén vannak többségbe, viszont a terület több mint felén legalább 10-szeres kisebbségben vannak. Egy másik illusztráció alulnézetből, hogy néz ki ez a szórvány helyzet. Kerkafalva az Őrségben, gyönyörű szép helyen lévő kis gyülekezet. Jó 100 évvel ezelőtt itt még egy derék gyülekezet, 500 fős gyülekezet volt, nagyon jó, nagyon szép helyen. Úgy is szoktuk mondani, egy zsíros helyen, egy olyan békés helyen, ahol 30-40 éveket szolgáltak a lelkészek. 12-13-ban olasz mesteremberekkel építették ezt a gyönyörű templomot. Aztán a háború után már jelentősen lecsökkent a létszám. 76-tól, amikor még éltek valószínűleg sokan a templomépítő nemzedékből, már nincs lelkészük, és mára már egy kis gyülekezet lett, de Esperes úrtól most hallottam, hogy több millió forinttal támogatják az ottani tábor felújítását. El lehet menni, nagyon szép az a vidék. Egy másik illusztráció, a lelkész körünkben Bács-megye déli részén a Kiskunhalas-Bajai lelkészkörben egy hétfői gyűlésünkön megkérdeztem a kollégákat, hogy előtte vasárnap hányszor fordult elő, hogy 12 főnél kisebb volt a gyülekezet, és kiderült, hogy szinte mindegyik egyházközségben minden lelkész kollega szembesült azzal, hogy a vasárnapi istentiszteleti létszám nem haladta meg az egy tucatnyi főt. Úgy gondolom tehát, összegezve ezeket a megállapításokat, kétféleképpen lehet megfogalmazni a helyzetet. Az egyik az, hogy a magyarországi református egyház sokkal inkább a szórványok egyháza, mint sem azt gondolni szoktuk. Az istentiszteleteink jelentős részét nem ideális körülmények között, nem ideális helyszínen, nem ideális létszámnak, nem ideális időpontban tartjuk. Távol már a régi szép időktől, emlékektől, hagyományoktól egyfajta szomorú jelennel szembesülve. Ilyen szempontból talán a szórvány lelkészeinknek a fele szórvány lelkésznek tekinthető. A másik része pedig ennek a helyzetnek az, hogy országosan a lelkészeinknek körülbelül az egyharmada foglalkozik a híveink kétharmadával, és fordítva a lelkészek kétharmada foglalkozik a hívek egyharmadával. Mit lehet vagy lehetne ilyenkor tenni? Én csak hangsúlyozni szeretném. Nem vagyok már olyan fiatal, hogy mindent tudjak, csak szóvá tenni, hogy a természetes emberi racionalizálás helyett, ami észszerűsíteni szeretné a dolgokat, leépíteni, takarékoskodni, átszervezni, emellett szólalhasson meg az isteni gondolat, az isteni terv, az isteni szándék is. És amikor én kutattam, hogy mi lehet az Úristennek a gondolata, például a hatfős móriczgáti istentiszteletünkről, akkor azt a nagyon szép megfogalmazást találtam, hogy a szórvány Istennek a szívügye. És azt hiszem, hogy itt a jelenlévő hallgatóságban nem is kell túlságosan részletezni a bibliai hivatkozásokat, hogy mennyi példát találunk arra, és hányszor hivatkozhatunk arra, hogy az elveszett is milyen fontos, mert nélküle nem igazi a család vagy a közösség, a kicsi is nagyon sokat számít, és lehet a kicsi a legfontosabb, vagy a megoldásnak a kulcsa, hogy a gyengét van hatalma az Úristennek megerősíteni, a beteget meggyógyítani, van hatalma még a haldoklón is segíteni. Ezzel kapcsolatban szeretném hozni a betesdai betegnek a példáját, aki 38 éve reménytelen helyzetben van, igazából már saját maga se hiszi, hogy valami változhat, javulhat, a környezete is unja már ezt az egészet, és sokszor gondolok arra, hogy mit érezhetett a Betesda tó partján ez a beteg, amikor Jézus eljön hozzá, megáll előtte, azt mondja neki, hogy itt vagyok, hallgatlak, miattad jöttem, miben segíthetek. És ha az Úr Jézusnak fontos volt, hogy egy emberért elmenjen valahova, akkor szabad nekünk is érezni ennek a szolgálatnak a nagyszerűségét, hogy akár egy emberért is elmenni, megjeleníteni számára az üzenetet, az evangéliumot, az örömhírt, éreztetni vele, hogy Jézusnak ő fontos. A másik példa pedig, amit mostanában a húsvéti ünnepkörben éltünk át, nagypénteken emberileg úgy tűnt, hogy nem sok remény van az egyházzal kapcsolatban, be lehet csukni a boltot, vagy a sírboltot, az Úristen pedig kinyitotta és feltámasztotta az ő egyházát. Szabad megadni az esélyt az Úristennek, hogy tegyen ott csodát, ahol mi nem nagyon tudjuk elképzelni. A következő témakör pedig már arról szól, a harmadik megállapítás, hogy a szórványok nem csak terhet jelentenek a nagy egyház számára, valami fajta önkéntes kötelességet, szükséges rossz plusz feladatot, hanem a szórványok nagyon sok élménynek, nagyon sok áldásnak és örömnek lehetnek a forrásai. Erre szeretnék néhány példát hozni. Az elsőt én úgy nevezem, hogy Betlehem élmény, Tudom, kicsit tudománytalan, meg nem is akarok semmifajta szembenállást munkálni, de néha jó belegondolni abba, hogy amikor 2000 évvel ezelőtt karácsonykor mindenki Jeruzsálemre koncentrál, mert még az Úristen is oda jár templomba, akkor nagy meglepetés történik, mert Betlehembe, egy kis faluba, egy istálóba egyáltalán nem méltó körülmények között születik meg a megváltó, és én ezt nagyon sokszor átéltem tanyasi istentiszteleteken, hogy egészen méltatlan körülmények között is meg tud jelenni az Isten országa. Szintén a nagy dolgokhoz tartozik, amikor valamilyen fajta épülésnek, építkezésnek lehetünk a tanúi vagy a munkatársai. A Jászent Lászlói szórványunkban 79 református lélek lakik, több mint 2000 katolikus mellett jó békességben, de ott igazából nem is nagyon foglalkoztunk a reformátusokkal, több évtizedig nem volt semmilyen hitélet, hiszen nem vetődött fel ennek a szükségessége vagy az értelme, de aztán szóltak a Szent Lászlóiak, hogy próbáljuk meg. És akkor hozzáfogtunk rajtunk, nem újon tartsunk istentiszteleteket, idősek napközi otthonában elkezdtük az alkalmakat tartani, néha tényleg csak őrlángon működött a dolog, de aztán megvettük a falu legöregebb épületét, állítólag nem is ház volt, hanem istáló, mondtam, hogy jó jel, és ez lett a mi imaházunk. Kicsit büszkék voltunk rá, hogy talán ez az ország legkisebb temploma, üve el lehetett érni a Mestergerendát, és hál' Istennek sokszor kicsinek bizonyult, úgyhogy elkészültek a szép tervek, hogy legyen egy igazi, rendes imaházunk, és két hónap alatt nagyon sok szeretett munkával felhúztuk a falakat, felépültek a falak, és a alapkőletétel után fél évvel, tavaly előtt karácsonykor már ott tartottuk az első hálaadó alkalmunkat, és azóta Jászent Lászlón ilyen szép imaházunk van. Emberileg ez köszönhető annak, hogy van egy olyan főgondnokunk, aki egymaga többet adományozott, kétszer annyit, mint a közegyházi támogatás és a fizikai munkában is. És ez egy nagyon nagy dolog. A fizikai munkában is az élen járt, a szorványgondoknőnk pedig a falunak a köztiszteletben álló polgára, védőnő, alpolgármester, díszpolgár, és nem csak a munkájával, adományával, hanem a kapcsolataival is nagyon sokat segített ebben. Aztán, amit a Blankenstein rektor úr is mondott, nagyon fontosak az ünnepek. Vidéken nagyon jól működik, hogy évente egyszer összejövünk az év nagy ünnepére, a nagy eseményére, ünneplőbe öltöztetjük a szívünket, összejönnek a kevésbé vallásosak, az elköltözöttek is. Ezek az ünnepek nagyon sokat jelentenek, nagyon nagy élményt tudnak adni nekünk, és nagyon sokat megérnek, sokat tudnak erősíteni bennünk. Az ünnepekkel szemben talán a másik véglet a puszta Isten tanterme is lehet. Azt hiszem a kollégák is jól tudják, és sok példát tudnak arra mondani, hogy amikor az Úristen olyan helyzetbe visz minket, amikor a történet nem a sikerekről, az eredményekről szól, akkor is lehet növekedni befelé, növekedni a hitben, és az az időszak is lehet áldásos a mi számunkra. Csak egy példát hagyd mondjak, biztos többen jártak már úgy, nem csak én, hogy Isten tiszteletre, misére egy valaki jön el, vagy egy se, pedig a múlt héten még voltak, és ha az ember természeti észre nem is keresi az ilyen alkalmakat, ha az Úristen ezt megengedi, akkor ebből nagyon sokat lehet tanulni. Szintén nem a számokról szól, amikor csak ketten, hárman összejövünk, az is milyen fontos lehet és milyen nagy élmény lehet. Ez egy kétfős hittancsoport a Szanki óvodában. Hivatalosan ilyen nincs, meg nem is jár érte pénz, nekem viszont óriási élményt jelentenek, és nagyon sokat megérez, és hiszem, hogy nekik is nagyon sokat ér. Aztán a kicsit materiálisabban a szorványok nagyon komoly tartalékokat jelentenek. Dobos Károly bácsi, legendás lelkész elődöm szokta mondani, hogy a szorványok az egyház testének a hajszál erei. Sokkal adakozó kedvűbbek a szorványokban, a kisgyülekezetekben az emberek, sokkal vallásosabbak. A az országos átlagnál a istentiszteletre járás is sokkal jobban mutat. Nagyon érdekes dolog, hogy a teológiákra jelentkezők, a lelkészi hivatást vállalók között sokkal többen jönnek arányukhoz képest kis helyekről, és érdekes dolog, hogy a szórványokban is nagyon sok olyan helyi potentát, olyan jelentős személyiség tartozik az egyházhoz, akik nagyon sok mindenben tudnak segíteni minket. A szórványok között még egy lehetőség, ez a plakátmisszió, ez meg az én szívügyem. Ezzel szeretném jelképezni azt, hogy milyen nagy dolog, hogy Magyarországon 2000-2500 településen ott lehetünk, oda mehetünk, dolgunk van, embereink vannak, infrastruktúránk van, és ha valamit akarunk mondani, üzenni, valamit akarunk tenni, akkor ott helyzetben lehetünk, és nem egészen egyházias kifejezés, de az, hogy van egy ilyen hálózatunk, az nagyon komoly és nagyon jó dolgokra lehet lehetőség. Egy jó példa például az együttműködésre, a dél-balatoni kis gyülekezeteknek az összefogása, ez talán már egy kicsit a jövő zenéje, ami szakít azzal a régi hagyománnyal, hogy egy falu, egy templom, egy pap, egy gyülekezet, kis gyülekezetek, amik önmagukban alig-alig életképesek, ha összefognak, szinte irigylésre méltó dolgokra képesek. Sok-sok élményt lehetne még mondani, de csak ennyit szerettem volna mutatóba. Végül, ha lehetne három kívánságom, azt szeretném elérni, hogy egyházunkban a szórványügy külön figyelmet kapjon, és észrevehetően kézbe legyen véve ez a dolog. A teológus képzésben jó lenne még jobban erősíteni azt, hogy a teológusok felkészüljenek arra, hogy nem csak ideális helyzetről lehet szó, hanem az is gyakran előfordul, hogy abból kell főzni, ami van, és abban a helyzetben kell megtalálni a megoldást, amit éppen kapnak. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy sikerül a teológián kedvet csinálni ahhoz, hogy teológusoknak kedvük legyen kimenni a végekre. És nagyon jó lenne, ha minél jobban kialakulhatna egyfajta szakmai dialógus, akár egy horizontális párbeszéd a kollégák között, ki hogyan tud tanácsaival, ötleteivel segíteni a másiknak, és egyfajta vertikális dialógus a mezei papság és a tudósok között, az egyházzenétől, a liturgián, a szervezési dolgokon át, a lelkészek lelki gondozásáig nagyon sokat tudnánk segíteni egymásnak. Végezetül pedig Karr Barthoz hasonlóan, méltatlanul hasonlóan, aki a 10.000 oldalas Kirchliche dogmatikáját azzal zárta, hogy az az igazság, hogy nem igazán tudjuk, hogy mi az igazság. Kicsit ellentmondva saját magamnak szeretném azzal zárni, hogy hála Istennek az egyház ügye, az egyház dolga nem azon múlik, hogy jó vagy rosszul csináljuk a dolgunkat, hanem azon, hogy az Úristen, az Úr Jézus az életét adta ezért az egészért. Nekünk ebben az a jó, hogyha ebben a szolgálatban vagyunk, az egy csodálatos érzés, és az nagyon jó dolog. Köszönöm szépen a figyelmet!